Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, az ige hirdetés alapjául szolgáló szent igét, úgy, amint megírva találjuk Habakuk könyve második részének 20. versében a következőképpen. Az Úr az ő szent templomában van, csendesedjék el előtte az egész világ. Ámen. Szeretett gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Mindig örömmel lépek be ebbe a szent hajlékba, elcsodálkozom annak szépségén, és azon a tényen is, hogy egyházunk 1990 óta 31 templomot építhetett az ő dicsőségére, híveink örömére, a közösség építésére, de elsősorban az evangélium hirdetésére. Hiszen nem kétséges, hogy amennyire szüksége van az ember testre, otthonra, ahol fejét álomra hajtja, ugyanúgy a léleknek is szüksége van egy hajlékra, ahol Isten előtt leborul, imádkozik, énekel, hallja az evangéliumot, amely hitet ébreszt. 8 esztendős ez a templom. Arra gondolunk, hogy 8 esztendős gyermek még alig él át valamit a világ mindenségből, de mégis belekóstol Isten titkainak a nagyságába, akkor mondhatnánk egy templom életében is 8 esztendő alig említésre méltó dolog, de azt hiszem, ahogy a gyermek születése önmagában csoda, úgy a templom megépítése létrejötte is már, Isten alkotása, Isten csodája, Isten csodája. Ez a templom és valamennyi templom ezen a világon, mert nem véletlen, hogy őseink kalapot emelve mentek el minden templom előtt, tisztelegve a mindenható, a hatalmas és irgalmas Isten előtt. A templom a drága szent hely, ahol az ige hangzik, ahol a szentségeket ünnepeljük, ahol egyáltalán, ahogy Habakuk is mondja, az Úr jelen van. Nem véletlen, hogy a művészetekben is nincsen festő, aki ne festett volna templomot vagy templom belsőt. Mindig emlegetjük a Sixtusi kápolnának Michelangelo által készített szép festményét, ahol Isten újja és az ember újja találkozik egymással, ahol Isten szeretete megérinti az embert, ahol az ige megérinti az emberi lelket azért, hogy végre fölfedezze, hogy kihez tartozik, hogy hozzátérjen. Nincs festő, aki enélkül az isteni transzcendens vonás nélkül akarná befejezni az életét, mert minden jó és tökéletes adomány, minden művészi kincs is tőle származik. De nincs költő, aki ne énekelne a templomról. Gondoljuk Reményik Sándornak a klasszikus versére, ne hagyjátok a templomot és az iskolát. Mennyi öröm van a kettő összekapcsolásában, ne hagyjátok a templomot. És nincs tervező mérnök, aki ne lenne boldog, ha templomot tervezhet. Nem érzi teljesnek az életét, hogyha Isten számára nem alkothatna valamit, nem azért, hogy beírja az örökké valóságba a nevét, hiszen ki tudja, hogy kijegyzi meg, hanem azért, mert ő maga telik meg az Isten nagyságával, hogyha neki szolgálhat. Ez a szép a lelkészi szolgálatban is, hogy nem magunkat prédikáljuk, hanem őt, az Urat, nem magunknak, hanem a hittestvéreknek, a gyülekezetnek, a Krisztusban hívő közösségének. Igen, a templom mindezt így szolgálja együtt. 8 esztendőért mondunk köszönetet, örömöt, mindazt, amit benne átélhetett a gyülekezet, itt is, a világ bármely templomában. Persze nem mondhatjuk, hogy kizárólag a templomra emlékeznénk, A szeretet otthon sokkal idősebb, 20 esztendős, 2 évtizedes, 20 éves fiatalembernál készül az életre, talán a család alapításra, hivatása kiteljesedésére, a világ mindenségből is több mindent átélt. Templom és szeretet otthon úgy tartozik össze, mint a hit és a gyümölcsök. A hit és a jó cselekedetek, mert a hitnek a gyümölcsei a szeretetben jelennek meg. Így történik ez itt, az Emmaus gyülekezet és szeretet otthon életében is. Mert láthatóvá kell tennünk hitünket éppen a szeretet gyakorlásában, hiszen annyi az idős, az elesett, a magára maradt, a kétségbe esett, az ápolásra szoruló, a beteg ember, hát még a lelki betege. Igen, örülünk annak, hogy Istent így is szolgálhatjuk, hiszen valljuk azt, hogy minden rászorulóban maga Krisztus jön hozzánk. Vele találkozunk, ha szeretjük testvéreinket, bennük Krisztus szeretjük. Ez az igazi Isten tisztelet. 2. Összetartozik és elválaszthatatlan. Talán jó lenne, ha minden templomunk mellett ott lenne egy szeretet otthon. Talán jó lenne, ha minden templomunk mellett ott lenne egy iskola is. Vagy egyik, vagy másik. Hogy a hitünk a jó cselekedetekben is megmutatkozzék. Mi most együtt ezért. A két intézményért mondunk Istennek köszönetet. Hisszük, hogy az ő dicsőségét, hisszük, hogy a benne élők üdvösségét szolgálja egyik, másik szolgálat egyformán. Az Úr az ő templomában lakik, ahogy a régi fordításban olvassuk, csendesedjék el előtte az egész világ, mondja Habakuk, ez a különös nevű proféta, aki a Krisztus előtti 7. században élt, a neve azt jelenti, hogy szívére ölelő. Úgy szól a gyülekezet, az, hogy a szívére öleli azokat, akik olvassák az igét, azok, akik odafigyelnek ennek a prófétának a szavára, mint ahogy minden ige hirdetésben az ige hirdető arra törekszik, hogy szívére ölelje a gyülekezetet, hogy megérezzék az ige hirdetésen keresztül, maga Isten akarja közel hozni, közel hívni a gyülekezetet magához. Így is mondhatjuk, hogy végül is mindenki oda térjen az Úrhoz. De hát igaza van Augustinusnak, aki azt mondja, hogy nem kerestelek volna, Uram, ha már te meg nem találtál volna. Így akar ránk találni, és így akarjuk mi őt megkeresni, hogy aztán magához öleljen minket. Ez volt Habakuknak is a szándéka, szívére ölelni, hogy az Istenhez találkozzanak. Találjanak. Az egész könyvben azonban van egy különleges rész, ahol Habakuk ezelőtt a szép vers előtt arról beszél, hogy jaj! Jaj nektek, ha gőgösek vagytok! Ha azt hiszitek, hogy ti vagytok az Isten! Hogyha oda léphettek az Isten helyére, hány ember gondolja, majd én kezembe veszem a sorsomat, irányítom! És egy napon rá kell döbbennie, hogy ez a kéz bénává lesz, tehetetlenné, nem tud tenni semmit, sem magáért, sem másokért. Jaj neki, ha Istennek gondoljuk magunkat. És a 20. 21. század embere milyen sokszor gondolta magát annak, majd mi megfódítjuk a természetet, és közben a természet tönkre. Jaj azoknak, akik megmérgezik mások életét. Bizony, vannak emberek, akik kemény szavukkal, vagy éppenséggel susároló igazságtalan beszédükkel tönkre teszik, megmérgezik másoknak az életét. Jaj azoknak, akik háborút okoznak, és ilyen módon emberi életeket oltanak ki, és ha belegondolunk, Európának nem volt olyan napja a 20. században sem, a II. Világháború előtt, de a világon sem, hogy ne lett volna valahol vérengzés. Nem tudunk eleget vigyázni egymás életére. Jaj azoknak, mondja a próféta, akik lélektelen emberek. Naponta találkozunk ilyenekkel, akik nem veszik figyelembe a másik szempontjait, minthogyha tárgyakkal tárgyalnának, minthogyha tárgyak fölött intézkednének, végzik az emberi sorsok fölött hozott határozatokat, a lélektelen emberek, akár a bürokráciában, akár a mindennapokban, elfeledvén, hogy Isten teremtményei azok, és nekünk testvéreink, akik sorsa fölött döntünk. Jaj azoknak, akik hálátlanok és elfelejtik, hogy mit jelent az ajándékba kapott élet. Jaj azoknak, akik hamis úton szereznek anyagi javakat, és egyedül abban bíznak. Ezek a ítélő szavak bizonyára elénk is tükröt állítanak, és hamis bálványok valójában. Ezért is beszél arról a próféta, hogy az Úr nem ezekben a tárgyakban, nem az embertelen, lelketlen intézkedésekben van, hanem az ő templomában lakik, ahol szól az ige, ahol hangzik a törvény szava, hozzáteszük rögtön, ahol hangzik az evangélium igéje, ott keresétek, és ne a bálványokban. Ha azt a kérdést tesszük fel már most, hogy mi a mi 21. századi időszakunkban a bálvány, akkor véget nem érő listát lehetne felsorolni, hiszen a templom helyett mennyivel többen keresik fel a hatalmas bevásárló csarnokokat vasárnaponként is. És nem tudunk eleget szólni az ellen, hogy vasárnap ne legyenek nyitva a bevásárló helyek. Mert van annyi időnk, hogy 6 napon keresztül megvásároljuk azt, ami szükséges a földi élethez. De a 7. nap legyen az Istené. Legyen a pihenésé, úgy, ahogy azt eredeti rendjében Isten rendelte, legyen a templomé a megszentelődés házában. Vajon hányan vannak ma Nyíregyháza különböző bevásárló centrumaiban, és hányan vannak a templomainkban? Bálványokká lesznek az áruk, bálványokká lesz a flangálás, az ott eltöltött idő, ahol gyermekeknek programot kínálnak, ahol az ember újra az anyagi javaknak a bűvöletében hódol a mammonnak. Bálvány sok esetben maga a pénz persze, mert nyilvánvalóan sokszor kevés van belőle, munkanélküliekre gondolunk, vagy nehéz sorsú idős testvérekre, de az is bizonyos, hogy nem önmagában oldja meg a kérdéseket az anyagi javak bősége. Nem az a baj, hogyha valakinek van elegendő. Nem az a baj, ha valakinek több van, mint amennyi a másiknak. Az a baj, hogyha nem tud belőle adni annak, aki rászorul. Közelmúltban egy konferencián voltunk együtt különböző felekezetű lelkészek, és azt a gondolatot vetettem föl, hogy a 100 leggazdagabb embernek kellene küldeni egy megható levelet, amiben leírjuk, hogy körülbelül 1,5 millió, nem több, mély szegénységben élő van Magyarországon, tudnának-e adni valamit? És aztán valaki azt mondta, semmit ne írjatok, mert ezek kemény szívű emberek. Én nem ismerek közülük egyet sem. De én hiszem azt, hogy nem lehetnek kemény szívű emberek annyira, hogy ne tudnának abból a bőségből valamit adni, mert hozzá tartozik emberségünkhöz, keresztény emberségünkhöz, és bizonyára vannak köztük is Isten emberei, hogy ne áldoznának, talán bőségesen, talán nagylelkűen. Persze mindenki annyi, amennyi az ő lehetőségeihez képest adatik, hogy legalább tényleg legyen betevő falatjuk, hogy legyen hova lehajtani fejüket. Én tudom, hogy sokszor ezek a mély szegénységben élők saját sorsukért is felelősek, ahogy a lélektan művelői mondják, önsorsrontók. Ez azonban minket nem ment föl az alól, hogy az ő sorsukon mégis lehetőség szerint segítsünk, hogy a minimumot odaadjuk. Bálvány az anyagiak? Sokszor igen. A próféta pedig azt mondja, az Úr az ő templomában lakik. De hát tényleg csak a templomban lakna Isten? Nem hinném, mert maga az Ószövetség is beszél arról, hogy Isten olyan hatalmas, mindenható, hogy az egek egei sem tudják befogadni. Más szóval Isten mindenütt jelen van, a lelkiismeretünkben éppen úgy, mint Szent igéjében, a mindennapok során, a családi életünkben, a perpatvaros órákban éppen úgy, mint a csendes meghitt események során, a munkahelyünkön is, ahol lelkiismeretesen végezhetjük feladatunkat, vagy éppen csak a magunk javát keressük benne, a szórakozásban és a pihenés óráiban is ott van Isten, különösen, ha ott is keressük azt, ami a lélek felüdülésére való. Nos, szeretett gyülekezet, az Úr az ő templomában lakik, különösen, mert mégiscsak itt szól az ige. Mégis itt ad biztatást, itt ad feloldozást is egy újságíró nőnek a vallomására emlékezem vissza, aki azt mondta, hogy a ti foglalkozásotok, a ti hivatásotok, lelkészek a legfontosabb a világon, mert mi egy hétig, amit vétkezünk, olykor téves információk alapján rossz híreket közlünk, feloldozást nyer a bűnbocsánat fogadásában és az Úr Szent vacsorájában. Terheket, mázás terheket hordoznánk, ha ez a feloldozás nem lehetne a miénk, és ez a ti feladatotok a papoké. Igen, az Úr az ő templomában lakik, ahol a bűnbocsánat evangéliuma hangzik, azért, mert Krisztus magára vállalja a mázás terheket, hazugságokat, vélt vagy jogos, szándékos vagy szándéktalan ferdítéseket, hogy aztán megkönnyebbüljünk, és az igaz úton a keskeny ösvényen járjunk, szavainkban, írásunkban egyformán, mert vétek a kommunikációban is a hazugság, a félrevezetés, az egyoldalúság, legalább az Úr oltáránál legyen belső elkötelezettségünk, hogy az igazat vallom, írom ezután. Igen, az Úr az ő templomában lakik. Ha nem hangozna ez az ige, ha nem hangozna az ő szava, ha nem oldozna föl, sokkal rosszabb lenne a sorsunk, boldogtalanabbak is lennénk, rövidebb is lenne az életünk, mert test és lélek szellem harmóniája egyszerre adja nekünk az élet távlatát és az örök élet ígéretét is. Nem beszélve arról, hogy mégiscsak itt egymás szemében nézünk, és egymás szemében látjuk meg nem csak a fele barátot, hanem magát Krisztust, aki értünk adta életét, aki közösen együtt váltott meg minket. Mert ő nem egyszerűen értem halt meg, hanem értünk a közösségért, az egész mindenségért, vagyis sokkal nagyobb ez a váltságmű, mint amire mi egyénileg gondolunk. Ebbe az irgalomba mindenki belefér. Tartozzék bármely nemzethez, beszéljen bármilyen különleges nyelve, ismerjük sohasem, de nagy azoknak a megváltottaknak a közössége, hatalmas az a kórus, amely éppen a megváltás dicséretét zengi. És ezt szabad újra meg újra az ő házába, szívünkbe zárni. És csendesedjék hát el előtte az egész világ. Mert ha valahol, akkor a templomban, hála Isten, csend van. Különben a világ zajos. Nem csak eseményektől, hanem a szó legszorosabb értelmében is nagyon-nagyon durva zajok verik fel lármásan az élet. Kónya Lajos, az evangélikus hátterű költő írja egyik versében, nagy a ricsaj hússzagú rezervátumaidban 20. század, az esték meghitt csendjében csak az öregek, és a költők üldögélnek. Ha látjuk azt, hogy fiataljaink hogy sápolnak, micsoda lármával, micsoda zenével, az ember lelke összeszorul. Különösen ha azt is olvassa, amit a Londoni Tudományos Intézet kiderített, hogy a halak az akváriumban megbetegszenek és végül elpusztulnak, ha túl magas decibelű zenét kénytelenek hallgatni. Hát ha igaz az, hogy a halaknak árt a magas decibelű zene, ha egyáltalán annak lehet nevezni, akkor az embernek nem árt. Kultúrországban hallássérültekké tesszük a nemzedékünket. Egy kultúrált országban. És mehetünk tovább, sem az osztrákok, sem a németek. Nem üvöltenek. Nekem semmi bajom a könnyű zenével, nekem semmi bajom a klasszikus zenével, ezt az utóbbit persze jobban szeretem, családi hátterem miatt is, meg egyházi zenei ismeretem és élményeim alapján, de hogy ordítani kellene, az kifogásolom. Egyszerűen egészségügyi alapon. Süketté, érzéketlenné, fásultá, és végül hallásképtelenné válik az a nemzedék, amely ilyen hatásnak teszi ki magát. Hát ha a halak elpusztulnak, akkor mi emberek ne vigyázzunk az életünkre? Csendesedjék el előtte az egész világ. Isten teremtési rendjét nem lehet túllépni káros következmények nélkül. Egyszerűen be kell látni a világnak, hogy azt a rendet, amit Isten ebbe a világba belehelyezett, személy szerint életünkbe is, nem lehet megsemmisíteni, semmibe venni. El kell fogadni, hogy hallóképesek maradjunk Isten igéjére is, egymás szavára is, hogy jó legyen dolgunk és hosszú életűek legyünk, ahogy Luther magyarázza a negyedik parancsolatban. Nem mondom tovább, mert ugye mindannyian érezzük, amit Habakuk, aki szívére öleli a hallgatóságot, ígéri nekünk, mint egy 3000 év távolából, hogy csendesedjünk el előtte, mi magunk is megtehetjük. Ha nem teszi az ember, hanem csak ebben a zajban és lármában él, tönkre megy az élete. És egy napon hallásképtelenné válik. Akkor már késő. Akkor már késő, mert még az igét sem tudjuk meghallani. A csendben lehet imádkozni. A csendben lehet az Úrhoz kiáltani. Jó gyakorlat a gyülekezeteinknek, hogy az igehirdetés után, vagy a liturgia bármely részében egyszerűen nem szól az orgona, nem énekel a gyülekezet, nem prédikál a lelkész, hanem csendben vagyunk. És mindenki szíve szerint elmondja azt, ami neki fontos, hogy Isten előtt föltárja. Ez a csend segít minket abban, hogy még közelebb, még mélyebb módon éljük át az Istennek a jelen valóságát. István király, amikor meghalt Imre fia, kétségbe esetten imádkozott az Úrhoz, hogy mi lesz a nemzettel. Mert ugye a királyságban egyszerűen örökölték a királyságot az akkori rendszerén, és így fogalmaz ebben az imádságban, amit a közelmúltban fedeztek föl, és ezért merem idézni. Keríts körül irgalmat köntösével, Uram, ne veszíts el minket. Emelj magadhoz engem bűnöst is, világosíts meg szándékot felől. Kisemmisztél, mert úgy tetszett neked, magvam szakadván, mégsem panaszkodom. Csak azt áruld el, mi lesz a műveddel. Király nélkül a nép előzvegyül, elvadul tőled, árva és nyughatatlan lesz újra a világ végezetéig, és más nép cselédje lesz, ha te nem segítesz. A maga keserűségét is elmondja, fiát vesztette, de legfőképpen népéért és az evangéliumért imádkozik, hogy mi lesz veled, mert a király ebben az összefüggésben nem egyszerűen politikai hatalmat gyakorló volt, hanem az egyház feje is volt, aki elrendelte a templomok építését, aki elrendelte olykor kemény kézzel, hogy a templomban Isten rendje, igéje szerint éljenek, mert vezető nélkül elvész a nemzet, és más népek cselédje lesz. Egy imádság, amely egészen a múltba megy vissza, hogy nekünk is példát adjon, milyen felelősség egy ország élén állni, milyen felelősség lelki vezetőnek is lenni, Isten kiválasztott emberének. És ha már október 6-a van, fennmaradtak azok az imádságok, amelyeket az október 6-i áldozatok mondtak. Megrendítőek. Kiadták könyvben is. Én most csak Damjanicsnak, az evangélikusnak az imádságára emlékezem, ahol feleségét, gyermekeit Isten irgalmába ajánlja. Egyáltalán nem boldog, hogy áldozat és hős lesz, hanem magát is irgalmasan Isten szeretetébe adja, ha már sorsomon nem tud változtatni. Mert áldozatokból lettek a hősök. Egy tragikus időszak, amely végül is a mártírságot jelentette. De ha nem ökölbe szorított kézzel tiltakozott, ott hogy tehetsz, Uram, ilyen igazságtalanságot, hanem csendesen, alázatosan elfogadta a sorsát. Mert valahol ő maga is ott volt annak közelében, aki az egész nemzet ügyét felkarolja, aki benne őket is az örök élet távlatával reményt ébresztő módon vigasztalta. Csendesedjék hát előtte az egész világ, mert ebben a csendben tudunk imádkozni, és ebben a csendben tudunk felelős döntéseket is hozni. Utolsó gondolat ez, fiatal testvérekkel beszélgetünk, unokáim, kortársaival, keresik a helyüket. Nagyon nehéz ma megtalálni valakinek a helyét ebben a sok összetevőjű, diszharmonikus világban, ahol kibogozhatatlanul összekuszált szálakkal veszik körül a fiatalokat, ezennyi ígéretek és meg annyi csalódások közepette. Mihez van képességem? Hova rendel az Isten? Mihez lesz kedvem? Mi az, amit hivatásszerűen tudok végezni? Mi az, amiből meg is tudok élni? Ki tudna tanácsot adni? Hiszem, hogy Isten igéinek hallgatása, a templom csendje, Isten bátorító szava eligazít fiatalokat is. Hogy hol találják meg a helyüket? Hova rendeli őket Isten? Talán nem lesz királyi váruk, nem lesz a milliómosoknak adott kényelmes élet az övék, de megtalálják azt a feladatot, amire az Isten rendeli őket, akkor lesznek boldogok. És hiszem, hogy akkor tudnak ennek az országnak a javára is élni. Ezért fontos hát, hogy az Úr az ő templomában itt legyen, hisszük, hogy itt van, mi pedig csendben hallgassuk tanácsát, eligazodjunk, vezetést nyerjünk. Segítsen a mi Urunk minden fiatalt abban, hogy megtalálja helyét. Segítse Isten egyházainkat is, hogy megtaláljuk küldetését, elsőségét, az evangélium hirdetését, a szeretet szolgálatát, fiatalok tanítását, nevelését, magukhoz öleljük, hogy a Krisztus ölébe legyenek. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy ígéreted szerint jelen vagy minden templomban, ahol igédet hirdetik, törvényedet és evangéliumodat, a jó rendet és az irgalmasságot, a bűnbocsánatot és az örök életet. Engedd, hogy elfogadjuk azokat az ajándékokat, amelyet felkínálsz nekünk. Köszönjük, hogy magadhoz ölelsz, és mi egymást magunkhoz szoríthatjuk, mint akik összetartozunk testvéri közösségben, itt és oda át. Köszönjük, hogy távlatot adsz az életünknek, és áldunk ebben a templomban elhangzott minden igehirdetésért, és az elkövetkezőkért is, és áldunk azokért, akik a szeretett szolgálatot végezték 20 éven keresztül, azokért is, akik már előre mentek, és azokért is, akik most itt vannak közöttünk. Köszönjük, hogy több jót adsz, mint megérdemelnénk, és minden értelmünket meghaladóan ölesz, és vársz minket magadhoz. Tiéd legyen a dicséret, dicsőség és háladás, most és mindörökké. Ámen. Isten békessége, amely minden értelmet felülmúl, őrizze meg szívünket, gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban.